Sok szeretettel köszöntöm azokat a testvéreket, akik megjelentek ezen az alkalmon. Öröm, hogy tudunk alkalmat tartani, hiszen mindenki előtt ismerős, hogy az utóbbi jó másfél esztendőben milyen helyzettel álltunk szembe. Az elmúlt évben, ugye se tavasszal, se ősszel nem tudtuk megrendezni a konferenciát, és hát ez az év is olyan bizonytalan, hogy nem tudjuk októberben, milyen lesz a helyzet, ezért előre hoztuk, ha nem is úgy, ahogy a konferenciák lenni szoktak, hanem most 3 délután tartunk alkalmat, de úgy gondolom, hogy ezért is adjunk hálát az Úrnak, hogy erre sor kerülhet. És mielőtt az igéhez fognánk, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy megadtad számunkra, hogy újra együtt lehetünk veled és egymással. Mert Urunk, Te vagy a mi egyedüli reményünk, kihez is mennénk, ha nem hozzád. Bár gyakran próbálkozunk másfelé, keresünk lehetőségeket, megoldásokat, de mindig rá kell döbbenni, és sokszor keservesen, hogy semmi nem segít. Hogy senki és semmi nem tud minket kiemelni a bűneinkből, nyomorúságainktól. Senki nem tudja levenni rólunk a megkötözöttségnek a terhét. Mert Uram, erre embernek nincs hatalma. De köszönjük, hogy ideadtad igédet, és abból tudhatjuk, hogy a fiú eljött, és akiket a fiú megszabadít, azok valóban szabadok lesznek. És te látod, hogy mitől vagyunk megkötözve. Mi az, ami nem enged bennünket, mi az, ami tönkreteszi az életünket, kapcsolatainkat. Mi az, ami nem hagy nekünk nyugtot, de szeretnénk mi is őszintén ezeket meglátni, elismerni és kiáltani, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtunk. Hiszen igédben bátorítasz, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. És erre építünk, erre az ígéretre, hogy ez nekünk szól itt és most, hogy megszabadítasz, ha hívunk. És Urunk, végezd el, hogy mindannyian hívjunk téged. Azok is, akik valamikor már behívtak az életükbe, hívjunk újra, mert minden gondunkban te tudsz segíteni. És végezd el, ha megtapasztaljuk a szabadítást, megtapasztaljuk a te drága kegyelmedet, akkor valóban oda szenteljük magunkat a neved dicsőítésére. Hogy ne legyen semmi fontosabb annál, hogy rólad beszéljünk, téged vigyünk azoknak, akik még nem látnak kiutat, nem látnak segítséget, akik el vannak keseredve, akik már föl akarják adni, ha tudják elmondani, hogy van remény, van megoldás, és ez benned és általad, Úr Jézus. Kérünk így most, szent lelked által tedd élővé áldássá ígédet. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. De mivel van itt egy testvérünk, aki alig várja, hogy szolgálhasson, megszólaltatva ezt a hangszert, meg hát Máté is elkészítette a vetítőt, Ott vannak a énekek. Tessék, lehet választani, hogy azért énekeljünk, és így dicsőítsük az Urat. No, szabad kérni éneket, ha valakinek van kedves vagy ismerős éneke, és amennyiben elérhető, akkor már énekeljük is. Akkor 138-as, és ha tudjuk, akkor már énekeljük is. Thank you. lehetünk egy éneket.
Hát a református énekes könyv szerint, ez nem tudom, hogy mi, a PKG.
77. Zsoltár. Ha tudjuk. Ugyanannak kell lenni, csak kérdés, hogy... Jó, hát mindegy, mondj. Jó, lehet három. Három verset. Én, tehát a 77. Zsoltárból három verset.
Három verset.
Hát az... Az Istenhez az én szómat emelém kiáltásomat. Akkor lehet, hogy ismerjük, és még van, de akkor az nem a... No, akkor lehet. Jó, de elénekelhetjük ezt, hát hogyne. Azért vagyunk itt, nem? Hogy Istenhez emeljük a kiáltásunkat. Hát ezért vagyunk.
Thank you.
Most ennyi volt az éneklés, majd még lesz rá lehetőség, lehet majd kérni énekeket, de most már kinyitjuk a Bibliát, és a mai, a mostani alkalomnak az igéit olvasom el. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. fejezetének 8. versétől a 10. versig terjedő szakasz. Tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. fejezetének 8. versétől, így van az Isten igéje megírva. Lisztrában élt egy sántalábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni. Ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá: állj a lábadra egyenesen. Ekkor az talpra ugrott, és járt. Hát ahogy ugye már említettem, örülünk, hogy ilyen formában együtt lehetünk, és az is elhangzott, hogy 19-ben, októberben voltunk itt utoljára, vagyis nem a templomba tartottuk, hanem a missziós házba, de konferencia akkor volt ugye utoljára. És annak az alkalomnak, annak a programnak a címe az volt, hogy esetleg, ha valaki emlékszik, régen volt. A segítség. Vagy puskázott, főkészült. Aha! Tehát van itt, aki puskázik. Nagyszerű. De valamilyen szinten, ugye, utána nézett, hogy is volt. Rég volt, de igaz volt. Ugye, hogy az volt a címe az alkalomnak, hogy a segítség. A segítség. És ugye ez a cím arra utal, hogy az Isten segítsége az Úr Jézus Krisztusban jelent meg, és érhető el a mi számunkra. És ahogy... Hát én is utána kerestem, hogy mi volt a program és annak a címe. Akkor úgy olyan hála volt a szívemben, hogy 2019. októberében mennyire is tudta a mi édesatyánk azt, hogy mire lesz nekünk szükségünk. Ugye még Covid előtt voltunk, azt se tudtuk, hogy eszik-e vagy isszák. Hát ki hallott 20 előtt arról, hogy Covid? Nem tudtuk. És az Isten tudta, milyen idők fognak jönni, és azt küldte nekünk, hogy segítségre van szükségünk. De vajon? Adott az segítséget? Az elmúlt év, meg elmúlt másfél év nehéz időszakaiban visszanyúltunk azokhoz az igékhez, és erőt merítettünk belőlük. És amikor bizonytalanságban voltunk, vagy akár személyesen a halálárnyék a völgyében jártunk, eszünkbe jutott, hogy tényleg ő a mi segítségünk. És lehet Covid, lehet alkohol, lehet más probléma. Ő az, aki rajtunk tud segíteni. Igen, Krisztus a segítség. És ez már független a puskázástól és a visszakereséstől, de nagyon úgy belém ivódott az az ige, ugye szintén az apostolok cselekedeteiből volt Pál apostol missziói útja, amikor ugye egy látomást látott, és egy macedón férfi, Ebben a látomásban megszólítja Pált, és azt mondja neki, hogy jöjj át Macedóniába, és légy segítségünkre. Hogy valaki a maga életének a nyomorúságai közepette rádöbben arra, hogy sehogy se tudja megoldani az élete problémáját, és szüksége van arra a személyre, akit Pál hirdet. És amikor ez a macedón férfi a látomásban azt mondja, hogy jöjj át, légy segítségünkre, akkor gyakorlatilag Jézus Krisztust hívja. És de jó lenne, hogyha ez úgy eljutna újra a szívünkig, hogy nekünk Jézus Krisztus segítségére van szükségünk. Abban a helyzetben, amiben vagyunk. Ott, ahol épp most szorít a cipő, ott, ahol nem látunk kiutat, nem látunk megoldást, egyedül ő segíthet. Nincs más segítség, csak egyedül ő. És olyan jó lenne ez, hogy eljönne a szívünkig, ha ugye ez úgy lejönne nekünk, és belekapaszkodnánk akkor is, ha esetleg már odáig jutottunk, hogy valamilyen területen azt mondjuk, hogy itt már nincs nekem segítség. Ha esetleg föladtam, hogy itt már nem segíthet senki. És óriási dolog, hogy Isten ideadta az ő szavát, az ő igéjét, a Bibliát, és ebből megtudhatjuk, hogy nincs olyan, hogy nincs tovább. Nincs olyan, hogy nincs segítség. Van segítség Krisztusban. A mostani alkalomnak az a címe, hogy újrakezdés. Újrakezdés. Mert valahogy azért mindannyiunkat az elmúlt időszak ugye meghatározott, megviselt. Úgy is, hogy sokan magával a betegséggel küszködtek az elmúlt időszakban, vagy a maguk életében, családtagok, környezet életében tapasztalták meg ennek a nyomorúságát, ennek az erejét, ennek a betegségnek, de úgy is újra kell kezdeni, hogy ugye volt egy olyan időszak, hogy minden kiesett. Templomba sem tarthattunk Isten tiszteletet, konferenciák is elmaradtak, találkozók is. Tehát valahol újra kell kezdeni. És valószínűleg a személyes életünkben is megtapasztaljuk ezt, hogy igen, valahogy újra kéne kezdeni. És itt az a nagy kérdés, hogy hogyan és kivel kezdek újra. Mert ez a nem mindegy. Ez a nem mindegy, hogy valamiben kudarcot vallok, akkor azt mondom, na, megpróbálom újra. Ugye hány ember van, hogy nem baj, elbuktam, újra megpróbálok talpra állni, vagy visszaestem, de megmutatom, akkor is megmutatom. És meg fogom csinálni. Ugye, sokan így fognak az újrakezdésnek. És ebben az a bökkenő, hogy azért bukunk el, mert egyedül csináljuk az életet. Egyedül, Jézus nélkül. És amikor magamban mondom azt, hogy újrakezdem, akkor gyakorlatilag ugyanezt próbálom meg újra. Magam. De ha magam próbálkozok, ismét sikertelen leszek. Újra nem fog menni. Lehet, hogy egy emelkedett pillanat azt sugallja, hogy na most sikerül, de hány ilyen volt? Hányszor próbálkoztunk, és el tudjuk mondani, hogy nem sikerült? Aki például alkohollal küszködik, hányszor mondta, hogy ez volt az utolsó pohár? És akkor is megmutatom, és sikerült? Nem sikerült. Lehet, hogy egy kis ideig. Egy kis ideig. Ugye tudunk más irányba menni, vagy úgymond sikerül abstinensnek lenni, mert az még nem szabadság, hogy pár hétig nem iszok. Esetleg abstinencia. Az nem szabadság. De az Isten szabadságot akar adni. Nagy szabadítást akar elvégezni az életünkbe. És ezért nem mindegy, hogy hogyan akarok kezdeni. Ha nélküle, akkor semmi nem fog változni. Ha itt csak azért vagyok itt, hogy egy kicsit érzelmileg feltöltődjek, és nekiduráljam majd újra magamat a problémáimnak, és megoldjam, akkor ne várjak nagy eredményt. Akkor ne várjak nagy eredményt, mert minden marad a régiben. De ez az újrakezdés, mivel az Isten igéje alapján lett ez a program elkészítve, arról szól, hogy Isten lehajol hozzánk Jézusban, és azt akarja, hogy vele kezdjük újra. Tehát a titoknak a nyitja az, hogy Jézussal kezdjünk. Hogy végre jussunk el oda, hogy eddig magam akartam, nem ment, de Jézus eljött, kínálja a segítséget, és ezt megragadom. Hogy most Jézussal akarom végre újra kezdeni. Mert Jézussal sikerülhet. Mert Jézusnak sikerül az, ami nekem nem. Mert Jézus a győztes. És ez nagyon lényeges dolog, hogy ezt meglássuk. Hogy nem arról van szó, hogy egy kicsit valami emberi terápiával jobb helyzetbe hozzuk magunkat. Hanem az Isten azt üzeni, hogy ember, állj meg, gondolkozz el, és lásd meg, hogy bármit csinálsz, neked egyedül nem megy. Nem tudsz más lenni. Nem tudsz másképp élni. A vezérfonal szerint, tehát vagy bibliaolvasó kalauz szerint a Márk evangéliumát olvassuk az Új Szövetségben. És engem megrendített most, ahogy az Úr megmutatott nekem egy dolgot. Lehet, hogy ezzel sokan nem értenek egyet, de nekem ez jött le belőle, amikor a 13. fejezetben az Úr Jézus, ugye olvassuk, hogy kijön a templomból, a jeruzsálemi templomból, a tanítványok el vannak ragadtatva, hogy milyen fantasztikus ez az épület, mintha soha nem látta volna Jézus azt a templomot, úgy mutogatják neki, vagy mintha turista lenne most érkezett, és nézd Jézus, milyen fantasztikus ez a templom, fú, ilyet nem találsz sehol. És akkor Jézus nem tapsikol, és azt mondja, így van, gyerekek, szuper, és még szuperebbé fogjátok tenni. Ugye? Még egy kis pénz innen, onnan, és klassz lesz. De nem ezt mondja, hanem úgy nyilatkozik, hogy emberek, figyeljetek ide, nem marad kőkövön, amit itt lenne, rombolnának. Mert ugye azzal kezdődött a történet, hogy Jézus kiment a templomból. Utána jön ez a templommutogatás, Jézus elmondja, kőkövön lerombolnak mindent, és folytatja. A tanítványoknak a fantáziáját birizgatja, hogy hát Jézus itt pusztulásról beszél, akkor vajon mikor fog ez megtörténni meg? Mi lesz a jele az ő jövetelének? És akkor elkezd beszélni arról, hogy hallotok háborúkról, háborús hírekről, lesz földrengés, járvány, mindenféle katasztrófa, és ebből, és úgy mondja, hogy lesznek. Hogy Jézus számára egyszerűen mondja, így normális, hogy ezek mindig lesznek. Miért? Mert Jézus kiment a templomból. Miért ment ki? Mert kilökték onnan, mert nem kell, és már elhatározták, hogy meg fogják őt ölni. És Jézus arról beszél, hogy ahonnan őt kitessékelik, ott minden marad a régiben. Hát Jézus előtt is voltak háborúk, És azt mondja, hogy meg földrengés, meg járvány, meg minden. És azt értettem meg, hogy ezzel Jézus azt mondja, hogy igen, ilyen az ember. Pusztítja a másikat, pusztítja önmagát, elrontja a saját, meg a másik életét. De megérkezett ő. És ahol őt befogadják, ez a folyamat megállhat, sőt visszafordulhat. De ahol nem kell Jézus, ott marad ez a folyamat. Ott tovább öljük egymást, meg magunkat. Pusztítjuk a földet, meg mindent, amit csak lehet. És ebből lesznek természeti katasztrófák, járványok, nehéz élethelyzetek, minden. Tehát nagyon lényeges, hogyha én Jézus nélkül folytatom tovább, akkor marad minden ugyanúgy. Akkor nem fogok változást tapasztalni az életembe. Mert Jézus hozza a változást. Mivel? Azzal, hogy újjá teszi a szívemet. Újjá teszi. Új szív, új élet nélkül nem megy. Ugye Pál arról ír, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés, és a régiek elmúlnak. Tehát az életemben gyökeres változás akkor mehet végbe, ha Jézus Krisztus belép oda, és újjá tesz engemet. Jó, így csatlakozzunk ugye az igéhez, a mostani igerészhez, és Pál apostolt látjuk most is, hogy viszi az evangéliumot, éppen Lisztrába találjuk, és azt látjuk, hogy abban a városban él egy sántalábú ember, vagy másik fordítás szerint Lisztrában ült egy lábával tehetetlen ember. Tehát ugye Lisztra tulajdonképpen, ugye ez egy pogány város volt, egy olyan település, amiben nem zsidó emberek éltek, ami azt jelenti, hogy nem ismerték az Ószövetség Istenét. Nem ismerték tulajdonképpen ugye az élő Istent, a Teremtő Istent. Ezért a maguk szokásai, a maguk pogány hite, kultusza szerint éltek. És amikor Pál apostol eljut ebbe a városba, akkor megérkezik az evangélium. Pálban megérkezik Jézus Krisztus. És így egy egészen új élet lehetőség jelenik meg abban a városban. Amikor Pál hirdeti az igét, valami olyan dolog történik, ami még addig nem volt. Olyan lehetőséget élnek meg, amivel még nem találkoztak. Beszél Jézusról, és közben, ahol ő végzi a maga szolgálatát, valószínűleg az utcán, valószínűleg ez egy piactér lehetett, egy szabad terület, és ott látunk egy lábával tehetetlen, vagy egy sánta embert. Egy olyan embert, aki az anyja méhétől, vagy születésétől fogva sánta volt, vagyis igazán nem tudta jól használni a lábát. Önállóan nem nagyon tudott járni. Lehet, hogy ma azt mondjuk, hát nem is olyan nagy probléma, hát annyi segédeszköz van, ugye, amit tudunk használni, kerekesszéktől, ilyen tologató készülékig, két bot, minden, de abban az időben nem volt semmi. Abban az időben semmi nem könnyítette egy embernek az életét. Ugye, hogyha valamelyik végtagjával probléma volt, vagy a látásával probléma volt, ugye mi sokszor sokat szenvedünk, és sokat panaszkodunk. Nem jó a szemünk, nem jó ez, nem jó az. Igen, Ebben a világban benne van, hogy minden romlik. A bűn miatt romlik az egészségünk, akár a látásunk. És engem sokszor megrendít az, hogy például Pál apostoltól hány levelet olvasunk az új szövetségben. És tudunk arról, hogy valami gondja lehetett a szemével. És mégis írja a levelet. Nem laptopon, nem tudom hány lámpával megvilágítva, sokszor egy gyenge gyertya fényénél írja a leveleket. És vajon van-e hála a szívünkbe, hogy mi már föltehetünk szemüveget, aztán ha már az a szemüveg is gyöngül, írathatunk erősebbet. Pálnak nem volt ez a lehetősége. Neki folyamatosan romlott a látása. És mégis tudta az Úr használni. Nem volt akadály a látáscsökkenés. Itt egy lábával tehetetlen embert látunk, aki nem nagyon tudja használni ezeket a végtagjait, így is született. És eddig valószínűleg arról szólt az élete, vagy legalábbis a lelki élete, hogy így születtem, és így is fogok meghalni. Mert senki nem segíthet rajtam, ezen nem lehet változtatni. Ugye abban a korban nem olyan volt az orvostudomány, mint ma. Ő azt élte meg, hogy igen, ezen nem lehet változtatni. És bizonyára lelkileg is megszenvedte, mert lenézték, nem vették ember számba. Maximum arra volt jó, hogy kiülhetett valahova koldulni. Kivitték, ülj le, vagy ha nem, akkor pedig valahogy kibotorkált, vagy kimászott a megszokott helyére, és várta, hogy valaki könyörüljenek rajta. Igen, úgy látta, hogy nem lehet itt változás. És biztos, hogy megviselte, hogy nem is nagyon vették komolyan. És ott ül, és vár. És úgy érzi, hogy tehát a lábát nem tudja használni, nem tud vele mit kezdeni. És kicsit az is benne van, hogy tulajdonképpen az egész életével nem tud mit kezdeni. És csak ott ül, aztán hazaviszik, még az is megtörténhet, hogy elveszik tőle azt, amit a koldulással tud keresni, ki van szolgáltatva. És jó nekünk végig gondolni azt, hogy miben érezzük magunkat tehetetlennek. Mi az az életünkben, amire úgy nézünk, hogy az a gyenge pontunk, ott én tehetetlen vagyok, nem vagyok képes azon változtatni, nem tudok vele mit kezdeni. Mi az a probléma, amire azt kell mondani, hogy ezzel nem tudok mit kezdeni. És már talán föl is adtam lelkileg, hogy valaha ez változhat. És ez az ember ott ül, vagy ott van abban a városban, de valahol ott, ahol Pál szolgál. Valószínűleg ül a helyén, ahova mindig szokott járni, és egyszer csak megérkezik Pál apostol. És amikor megérkezik Pál apostol, azt olvassuk, hogy ez az ember hallgatja Pálnak a beszédét. És megtudja azt, hogy van valaki, aki az ő életével is tud kezdeni. Mert lehet, hogy én nem tudok magammal már mit kezdeni, lehet, hogy a környezetem se tud velem mit kezdeni, hány olyan élet van. Nem tudunk velem mit csinálni. Nem változik. Mindig ugyanaz marad. Gondolhatunk a gadaraira. Ugye a gadarai megszállotta, a környezete, a maga lehetősége szerint mindent megtett. Lekötözték. Elvitték valamilyen intézménybe, semmi nem segített. Aztán kiközösítették, És nem tudtak vele mit kezdeni. Bárhogy lekötözték, szétszaggatta az a rettenetes erő, ami a gonosztól benne volt, a bilincseit, a kötelékeit, mindent. Ön és közveszélyes volt, nem tudtak vele mit kezdeni. Hiába próbáltak. És egyszer Jézus kiköt Gadarában. És kiszáll a hajóból, és találkozik ezzel az emberrel. És Jézus tud vele kezdeni. Összerakja a szétdobált életét. Újra ember lesz. Igen, Jézus azért jön, hogy kezdjen velünk valamit. Akkor is, ha mindenki lemondott rólunk. Vagy talán már mi is a felé haladunk, hogy lemondunk magunkról. Az igében Jézus érkezik. Pál ige hirdetésében Jézus érkezett, és ez az ember megtudta, hogy az Isten nem mond le róla. És kínál neki egy új esélyt, egy új lehetőséget, és ezt üzeni nekünk is az igaz. Isten nem mondott le róla. De ezt a lehetőséget meg kell ragadni. Tehát azt olvassuk, az ember hallgatja Jézust. És elgondolkodtam, vajon mit mondhatott ez a Pál? Hogy egy ember a maga nyomorúságai közepette odafigyelt arra, amit hall. Mit mondhatott? Eddig valószínűleg csak akkor figyelt, hogyha valaki ránézett, megállt mellette, dobott valamit a kalapjába. És most nem a pénzcsörgésre figyel, vagy nem arra, hogyan gúnyolják az emberek, hanem valami mást hall. Valami olyat, ami reménységet indít meg a szívében. Igen, hallgatta Pál beszédét. Mi mit hallgatunk? Igen, ez az ember hallgathatott volna mást is. Arrébb mászhatott volna, esetleg az egy sarokkal arrébb fellépő művészeket is hallgathatta volna, hallgathatta volna a napi híreket, amit ott a piacon az emberek megoszthatnak, elővehette volna a telefonját, ha lett volna. Sok mindent tehetett volna, de ez az ember fölismerte, hogy valami olyat hall, amit eddig soha, és odafigyelt, és akarta hallani. És itt ez a nagy dolog, én mit hallgatok, amikor keresek, meg kire hallgatok, és hol keresek? Az igét hallgatom? Arra figyelek, hogy mit mond nekem az élő Isten? Mert Pál Jézust hirdette. Igen, azt mondta el, hogy Jézusban van a segítség. Hogy Jézus nevében és neve által lehet újra kezdeni. Hogy Jézus által még ő belőle is lehet teljes értékű ember. Persze, lehet, hogy ott van a szívünkben, hogy honnan tudjuk mi ezt? Hisz Pál nem részletezte. Hát onnan tudjuk, hogy amikor Pál beszél, és aztán látja ezt a sánta embert, és rátekint, fölismeri, hogy valami történt benne. Így olvassuk, hogy látta, hogy van hite. Tehát ez az ember, ahogy hallgatta Pált, átalakult, és valami olyan jelent meg a szemeiben, ami előtte nem volt jelen. Tehát Pál egyszerűen észrevette, hogy ez az ember másképp néz egy idő után őre, mint korábban. És fölcsillant a szeme, hogy valamit megragadott. És örülsz, hogy hát akkor megváltozhat az életem? És ez azt mutatja, hogy ez az ember nyitott és szomjas szívvel hallgatta az ige hirdetését. Mi hogy szoktuk? Fölcsillan a szemünk? Fölcsillan néha a szemem, hogy hát ezt mondták, és akkor ez azt jelenti, hogy megváltozhat az én életem? Hogy kaphatok Istentől segítséget? Ez azt jelenti, hogy másképp mehetek el, mint ahogy idejöttem? Mert ez az ember reggel még úgy jött, hogy használhatatlanok voltak a lábai. Valahogy kicibálták oda, vagy kitámogatták, és ahogy Pált hallja, eljut oda, hogy az a Jézus, akiről ez az ember beszél, az meggyógyíthat. És egy olyan helyzetbe tud hozni, hogy másképp mehetek haza, mint ahogy reggel ide jöttem. És ez szó szerint. Reggel ide cipeltek, most meg hazamehetek majd a saját lábamon. Ez óriási különbség. Hogy reggel még úgy kellett kivonszolni, délután meg hazamehetek a lábamon. Reggel még földhöz vágott az ital, délután már hazamehetek, hogy én vágtam földhöz az utolsó poharat. És szabad vagyok Jézus által. De ehhez szükség van, hogy oda hallgassak az igére. Hogy úgy hallgassam, hogy erre nekem van szükségem. Hogy ezt nekem mondják. Mert az ige mindig nekem szól. Tehát ez az ember úgy hallgatta, hogy hit támadt a szívében. Pál apostol ezt fölismerte. Igen, mert Isten az ige hirdetése által munkálkodik ma is. Ugye, ahogy Pál később majd leírja, hogy a hit hallásból van, a hallás az Isten igéje által. Tehát ahhoz, hogy hit legyen a szívünkben, biblikus hit, ahhoz arra van szükség, hogy halljuk az igét, olvassuk az igét, forgassuk az igét, táplálkozzunk az igével, mert az ige munkálja ki bennünk a hitet, a hallás, a hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által. Ha nincs kapcsolatom az igével, és által a Jézussal, hit sem fog biblikus hit támadni a szívemben. Támad-e hit a szívünkben, amikor az igével foglalkozunk? Észrevehető-e, mint ennek az embernek az életében? Ad-e reménységet? Aztán Pál látja, hogy van hite. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy hát a hit nem látható. Hát olyan vette észre Pál, hogy ennek az embernek van hite, és nem is akármilyen hite, hanem olyan hite, hogy meggyógyuljon. Vagyis ez az ember úgy hallgatta Pál igehirdetését, hogy engedte Istent munkálkodni a szívében, és eljutott arra a fölismerésre, hogy Jézus őt meg tudja gyógyítani. Hogy Jézus ki tudja az ő életét mozdítani abból a tehetetlenségből, ahol eddig volt. És tehát ugye ott van, hogy miből láthatja. Valószínűleg abból a reakcióból, amit ez az ember adott Pál ige hirdetésére. Lehet, hogy kiáltott is, hogy hát akkor Pál, könyörülj rajtam, vagy mondd el, hogy Jézus hogyan segíthet. Nem tudjuk a részleteket, de a lényeg, hogy látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. És az Úr azt szeretné, hogy az ige által a hit legyen a szívemben. Hogy azt mondom, igenis, ő meg tud gyógyulni. Gyógyítani. Van hitem, Krisztusba vetett hitem, és meg fogok szabadulni. Mert ismerem, hogy, és tudom, hogy ő a szabadító. Tehát ez az ember ezt hitte. Viszont ugye még ahogy ott van, és hallgatja Pált, és Pál látta, hogy van hite, hogy meggyógyuljon, ezt mondhatnánk azt, hogy még elméleti hit. Megfogalmazta magában, hogy igen, az a názáreti Jézus, akiről Pál beszél, az Isten fia, és ezért meg tud engem gyógyítani. De még nem történik semmi. Hanem azt olvassuk, hogy Pál hangosan így szól hozzá, állj a lábadra egyenesen. Tehát ahhoz, hogy az elméleti hitből gyakorlati hit legyen, ahhoz Pálnak meg kellett őt szólítani. Kellett egy parancsot adni. Be kellett indítani a hitét. Mert sokszor pont ez a probléma, hogy elméleti hitünk van, ami gyakorlatban nem mutatkozik meg. Nem használjuk, nem építünk rá, nem merítünk belőle erőt. Mégpedig hogyan indítja be? Úgy, állj a lábadra, mozdulj meg, indulj el. Ne várj valami különleges reakcióra, hanem indulj el és kezd el használni a hitedet. És megtapasztalod menet közben az Istennek a hatalmát. Ugye hányszor szól Jézus, hogy állj fel, vedd fel az ágyadat, és járj. És amikor az elkezd engedelmeskedni, tehát gyakorlativá teszi a hitét, akkor megtörténik, amit Jézus mond. Tehát itt is fontos dolog, és a mi életünkben is, hogy tegyük a hitünket gyakorlativá, vagyis kezdjük el élni azt, amit hiszünk. Ne csak annyi legyen, fölmondjuk a leckét, ezt tanultam meg Jézusról, a hitről, hanem elkezdem alkalmazni az én személyes életembe. És ez az ember alkalmazza, engedelmeskedik. Pál azt mondja, állj a lábadra egyenesen, és engedelmeskedik, talpra ugrik. Nem kezd el azon filozofálni, hogy hát de én sánta vagyok, így születtem, hogyan ugorhatnék föl, az életemben nem tudtam egyedül talpra állni. És ez a hit, hogy nem az állapotomra figyelek, nem arra, hogy mire voltam eddig képes, hanem ezt mondja nekem az Úr, állj fel, és arra figyelek, ő mire képes, hogy ő talpra tud engem állítani, ő rendbe tudja tenni az életemet. Talpra ugrott, és járj. És igen, talpra ugrik, jár, és ezt akarja Jézus. Álljunk fel, mozduljunk meg, járjunk. Ugye, amíg ez az ember nem hallotta az evangéliumot, addig nem tudott talpra ugrani. Talpra ugrani, járni akkor tud, amikor meghallja Jézus szavát. Akkor rádöbben arra, hogy nem ülhetek itt tovább. Nem maradhatok abban az állapotban, mint eddig. Állni és járni kell. És ez úgy kezdődik, hogy meg kell indulni. A járáshoz mindig el kell indulni. És az ember Jézus szavára indult el. És befejezésül még az fontos, hogy ugye Jézus jön, szól, vagyis Pál apostolon keresztül, hogy állj a lábadra egyenesen. Talpra állni, talpra kell állnunk, el kell indulnunk, de mindezt önmagunkért. Igen, önmagadért és Jézusért, nem a másikért, nem az az érdekes, hogy van-e valaki, akinek a kedvéért, nem más kedvéért akarjunk talpra állni, hanem azért, hogy Jézus dicsőítsük, hogy Isten szolgáljuk, hogy érte akarok talpra állni. És akkor sikerülni fog ő általa. Tehát talpra állni önmagamért, Istenért, hogy ő dicsérhessen. Imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük, hogy újra hallhatjuk az igét így együtt ebben a közösségben. Köszönjük, hogy te mindig olyan igét adsz nekünk, amire szükségünk van, ami előre mutat, ami feltölt előre igével. De bocsásd meg, hogy sokszor mi ezt nem értjük és nem látjuk. Hiszen időben mondtad, hogy te adsz segítséget nekünk, mind arra nézve, amire be haladunk. És nem láttuk, nem értettük. Esetleg menet közben, amikor már benne voltunk egy egészen újfajta életben, esetleg rájöttünk, hogy tényleg te vagy a segítség. És add, Urunk, hogy ez most még erősödjön, hogy nem mástól várjunk semmilyen téren megoldást, csak egyedül tőled. És köszönjük, hogy ezt az igén keresztül kínálod. Mert aki hallja az igét, annak a szívében hit támad. Mert a hit hallásból van, ezt mondtad. Hallás pedig az ige által, és az, hogy minél többet tudjunk az igéből magunkba fogadni. És amit mondasz, annak hagyd tudjunk, hagyd legyünk képesek engedelmeskedni, hogy ne a lehúzó hangokra figyeljünk, ne lényünk mélyéből felfakadó hangra, hogy ez neked úgysem megy. Hát béna voltál már évtizedek óta, és úgysem tudsz talpra állni, és már annyi ideje, megkötözött a gonosz, megkötözött a szenvedély. Hányan próbáltak rajtad segíteni, már nem megy. De ne erre hallgassunk, hanem arra, amit te mondasz. És ha te azt mondod, álljunk talpra, akkor megadod hozzá az erőt, és talpra állítasz. Akkor leoldod a bilincseket, és szabaddá teszel. És hisszük, hogy ezt megvalósítod az életünkben. Mind azon problémák közepette, amikben vagyunk. És kérünk, Urunk, így áld meg a további szolgálatokat. Formálj bennünket, vezess, és tedd téged dicsőítővé ezeket a napokat és az életünket. Köszönjük, hogy meghallgatsz.